Mózes első könyve a 42-től a 45. fejezetig. Jákob látta, hogy Egyiptomban van gabona, és ezt mondta Jákob a fiainak. Mit néztek egymásra? A fiúknak rossz lehetett a lelkiismerete, hiszen Józsefet Egyiptomba adták el rabszolgának. Mi lesz velünk, ha lemegyünk Egyiptomba, és meglátjuk őt rabszolgaként valahol, gondolták. Valószínűleg összerezzentek Egyiptom gondolatára. Majd ezt mondta. Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona. Menjetek el és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk és ne haljunk meg. Elment át József 10 bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban. De Benjámint, József öccsét nem küldte el Jákob a bátyjaival, mert azt gondolta, hogy szerencsétlenség éri. Jákob szívből szerette Ráhelt, és neki két fiú gyermeke született. Nem igazán vehetjük rossz néven Jákobtól, hogy annyira szerette Ráhelt, hiszen másik feleségét, Leát úgy kényszerítették rá. Jákob mindig is Ráhelt akarta, és évekig szolgált érte olyan odaadóan Lábánnál. Lábán azonban áldáz módon becsapta Jákobot. Ráhel helyett Leát adta hozzá feleségül, és Jákob csak a nász éjszaka reggelén vette észre, hogy nem a szeretett Ráhel fekszik mellette. Piszkos trükk volt ez Lábán részéről, amit Jákob önkéntelenül is megvetett, hiszen ő kezdettől fogva Ráhelt szerette. Így hát bár Leától sok fia született, amikor végre a szeretett Ráhel is szült neki gyermeket, az a fiú volt Jákob szemében a legkedvesebb. Ráhelnek később született még egy fia, Benjámin, akinek születésébe Ráhel végül belehalt. Halála előtt Benóninak nevezte el újszülöttjét, ami annyit jelent, hogy szomorúságom gyermeke, de Jákob később kegyelmesen Benjáminra változtatta a fiú nevét. A Benjámin név jelentése a jobbon fia. Jákob Benjámint is nagyon szerette, hiszen ő is Ráheltől született. Amikor tehát Józsefet eladták fivérei, bizonyosan Benjámin vette át József helyét Jákob szívében. Benjámin vált apja kedvencévé és félteőrzött fiává. Benjámin volt a legkisebb fiú, és ebből adódóan bizonyos előnyöket élvezett. Ő volt a legfiatalabb, a dédelgetett kisöccs, akivel a szülők már nem voltak olyan szigorúak, mint a többiekkel. Most tehát Benjámin került olyan kitüntetett helyzetbe, mint amilyenben korábban József is volt. Nem meglepő tehát, hogy amikor a testvéreket Jákob elküldi Egyiptomba gabonáért, Benjámint maga mellett tartotta. Hiszen soha se lehet tudni, hogy mi történhet vele egy ilyen hosszú úton. Csak nem 400 kilométert kellett megtenniük a pusztában. Így mentek el Izrael fiai másokkal együtt, akik gabonát vásárolni mentek, mert éhínség volt Kánaán földjén. Sokan mentek tehát Kánaán földjéről Egyiptomba gabonáért. József az egész ország kormányzója volt, ő árulta a gabonát a föld minden népének. Úgy tűnik, hogy ha valaki idegen földről érkezett, először Józsefhez kellett mennie, hogy gabonát vásárolhasson. Amikor József bátyai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. Amint József meglátta bátyait, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket. Honnan jöttetek? Ők így feleltek. Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. József tehát megismerte a testvéreit, de azok nem ismerték meg őt. Biztos vagyok benne, hogy amikor leborultak előtte, Józsefnek azonnal eszébe jutottak az álmai, amik régen annyira feldühítették fivéreit. Sok évvel ezelőtt ezt mesélte József a testvéreinek az álmairól. Éppen kévéket kötöztünk a mezőn. Az én kévén fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. A testvérek nagyon felmérgelődtek ennek hallatán. Még hogy mi leborultunk előtte, mit képzel ez a kis vakarcs? Most pedig itt áll József, és látja, hogy a fivérei leborulnak előtte. testvérei 21 éve látták Józsefet utoljára. Akkor mindössze 17 éves volt, amikor eladták őt egy karavánnak, amely Egyiptomba tartott. Most, 21 évvel később, József 38 éves, érett férfi, aki úgy öltözködik, mint az egyiptomiak, és így testvérei nem ismerték fel őt. Hiszen nem számítottak rá, hogy Józsefet ilyen poszton találják Egyiptomban. József felismerte őket, ők azonban nem ismerték fel Józsefet, József pedig nem fedte fel magát előttük. Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik. Kémek vagytok, azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. De azok így feleltek neki. Nem, uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk. Becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban ezt mondta nekik. Nem úgy van. Bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. Azok így feleltek. 12 voltak a te szolgáid, testvérek vagyunk mi, egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. De József ezt mondta nekik. Úgy van, ahogyan mondtam nektek, kémek vagytok. Ezzel teszlek titeket próbára. A fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek. Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek-e. Mert ha nem, a fáraó életére esküszöm, hogy kémek vagytok. És őrizetben tartotta őket 3 napig. Fivérei korábban nem voltak túl kegyelmesek hozzá. Előbb beledobták egy verembe, majd Józsefnek hosszú ideig raboskodnia kellett azért, amit tettek vele. Így valószínűleg arra gondolt, hogy nem árt pár nap a börtönben a fivéreinek. Előbb keményen beszélt velük, meggyanúsította őket, hogy kémek, és végül valóban börtönbe vetette őket. 3. ezt mondta nekik József. Ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Érdekes, hogy álcája részeként korábban azt mondta, hogy a fáraó életére esküszöm. Most azonban azt mondja, hogy ő is féli az Istent. Ha becsületesek vagytok, maradjon fogságban egyik testvéretek a börtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondtatok, és nem fogtok meghalni. És úgy cselekedtek. De így beszéltek egymás közt. Bizony a testvérünkért bűnhödünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik. Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. A fivérek egymást vádolják, és egymásra mutogatnak. Érdekes, hogy 21 éve elmúltával még mindig bűntudatot éreznek gonosz tettük miatt. Bizony a bűntudatot hiába is próbáljuk takargatni. Előbb vagy utóbb úgyis megmutatkozik. A rossz lelkiismeret ugyanis napról napra tovább marcangol bennünket. Az amerikai pénzügyminisztérium évekkel ezelőtt létrehozott egy úgynevezett lelkiismereti alapot. Minden évben több ezer dollár folyik be a pénztárba névtelen feladóktól. Olyanok például, akik csaltak az adójukon és később lelkiismeretfurdalást éreztek, beküldik az összeget, amivel korábban az államkasszát megrövidítették. A tudósok szerint a tudatalatti büntetés utáni vágy gyakran neurotikus viselkedés mintákat produkál. Tudom, hogy rosszat tettem. Bűnösnek érzem magam, és azt akarom, hogy megbüntessenek. Már túl nagy vagyok, az apukám már nem tud elfenekelni a másik szobában, hogy feloldja a lelkiismeret furdalásomat, így valamiféle furcsa viselkedést kezdek el produkálni, valamiféle antiszociális viselkedést, Az emberek pedig elkezdik mondogatni, hogy ezzel az emberrel valami nincs rendben. Én meghallom, úgy veszem, hogy ez az én jól megérdemelt büntetésem, és bizonyos értelemben feloldja ez a bűntudatomat. A bűntudat tehát valamilyen módon mindenképpen mutatkozik majd, akár neurotikus viselkedés mintákban, akár más módokon. József szívére is 21 évig bűntudat alatt éltek amiatt, amit tettek. És most, amikor komoly bajba kerülnek, az első gondolatuk ez. Rosszat tettünk testvérünkkel, meg sem hallgattuk, amikor keservesen könyörgött nekünk, hogy ne adjuk előtt. Mindeközben József érti, mit beszélnek fívérei egymás közt, bár a fívérek ezzel nincsenek tisztában. És valószínűleg itt tud meg sok részletet az egykori összeesküvésről. Hallja, ahogy Ruben rájuk ripakodik, hogy nem megmondta, hogy ne bántsák a kölyköt, de nem hallgattak rá, pedig megmondta, hogy egy újjal se nyúljanak hozzá. József biztosan ekkor döbben rá, hogy Ruben kiállt mellette 21 évvel ezelőtt. És Ruben talán éppen Simeonra nézett, amikor azt mondta, nem kellett volna bántani Józsefet. Ne feledjük, hogy József 21 évvel ezelőtt is jelen volt az eseményekkel. Hallotta, ahogyan a verem fölött fívérei beszélgetnek. Így valamilyen úton módon József azt is megértette, hogy Simeon volt a fő kolompos. Simeon kegyetlen volt és lobbanékony. Később, amikor Jákob atyai proféciákkal látta a fiait, ezt mondta Simeonról és Léviről. Átkozott haragjuk, mert erőszakos. József tehát Simeont választotta ki, hogy ott maradjon Egyiptomban a börtönben, amíg a többiek elvitték apjuk házába a gabonát. Józsefnek természetesen fontos volt családja jóléte. Tudta, hogy ők is az éhínség esztendőit élik, és nem akarta, hogy elfogyjon az ennivalójuk. Így hát miután 3 napig mindnyájukat börtönben tartotta, magához hivatta őket, és azt mondta, egyiküknek ott kell maradni a túszként. A többiek pedig hazamehetnek, és elvihetik a gabonát családjuknak. De addig ne is térjenek vissza, amíg magukkal nem hozzák legfiatalabb testvérüket. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Ő pedig elfordult tőlük és sírt. Majd hozzájuk fordult és beszélt velük. Azután kivétette közülük Simeont, és szemük láttára megkötöztette. Ahogy hallotta fívérei szóváltását, József rádöbbent, hogy ezúttal valódi megbánást tanúsítanak. Szerintem ezt az egész dolgot József azért találta ki, hogy próbára tegye testvéreit, és megláthassa, hogy hol tartanak 21 éve elteltével. József tudta, hogy Isten meg akarja valósítani terveit ezeken a srácokon keresztül, és nagy dolgokra hívja el ezt a családot. Jákob sokszor elmesélhette Józsefnek a vízióit és álmait, és mindazt, amit Istentől hallott, hogy egy nép származik majd belőlük, és különféle törzsek a fívéreiből. József tehát tudta, hogy Istennek terve lesz ezekkel az emberekkel, és valószínűleg azon gondolkodott, hogy vajon most már készen állnak-e arra, hogy Isten munkálkodjon bennük. Ezért próbára tette őket. És itt láthatók az első jelei annak, hogy a dolgok megváltoztak. A fívérek megbánják tettüket, és megvallják, hogy helytelenül cselekedtek. Többé nem próbálják igazolni tettüket. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy semmire sem jut az, aki megpróbálja takargatni bűneit, aki viszont megvallja azokat, az üdvözül. Sokszor elkövetjük mi is azt a hibát, hogy megpróbáljuk igazolni vagy elrejteni a bűneinket. Pedig addig nem szabadulhatunk a bűntudatunktól, amíg meg nem valljuk bűneinket. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Akkor megparancsolta József, hogy töltsék meg zsákjaikat gabonával, de mindegyiknek a pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útravalót. Így cselekedtek velük. Ők pedig föltették a gabonájukat a szamarakra, és elmentek. Az egyik kinyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának az éjjeli szálláson, és meglátta, hogy pénze a zsák szájában van. ezt mondta testvéreinek. Visszakerült a pénzem, itt van a zsákomban. Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak. Mit cselekedett velünk az Isten? Szerintem Józsefnek is volt humorérzéke, és tudta, hogy mi történik, amikor kinyitják zsákjukat, és megtalálják benne a pénzt. Amikor megérkeztek apjukhoz, Jákobhoz, Kánaán földjére, elmondták neki mindazt, ami velük történt. Egy ember annak az országnak az ura, és úgy bánt velünk, mintha kémkedni akartunk volna az országban. De mi ezt mondtuk neki. Becsületesek vagyunk, soha nem voltunk kémek. 12 voltunk testvérek, apánknak fiai, de egyikünk nincs meg, a legkisebb pedig apánknál van Kánaán földjén. Akkor ezt mondta nekünk az az ember, annak az országnak az ura. Erről tudom meg, hogy becsületesek vagytok-e. Egyik testvéreteket hagyjátok nálam, menjetek el és vigyetek gabonát házatok éhező népének, azután hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket. Akkor tudni fogom, hogy nem kémek vagytok, hanem becsületes emberek, visszaadom a testvéreteket, és szabadon járhattok az országban. Mikor aztán a zsákjaikat kiürítették, hát mindegyiknek a pénzes zacskója ott volt a zsákjában. Amikor pénzes zacskóikat meglátták, apjukkal együtt megijedtek. Jákob azt gondolta, hogy fiai becsapták őt, és igencsak felkavarta őt ez az eset. Apjuk, Jákob ezt mondta nekik. Elveszitek tőlem gyermekeimet. Vajon Jákob sejtett valamit ezen a ponton Józsefet illetően? Hiszen azzal gyanúsítja őket, hogy megfosztják őt gyermekeitől. József nincs meg, Simeon sincs meg, és még Benyámint is elviszitek? Engem sújt mindez. Jákob megengedte, hogy eluralkodjon rajta a félelem, mert a külső körülményekre nézett. Látta a pénzes zacskókat a fiúk zsákjában, hallotta, hogy elmesélték, milyen keményen bánt velük Egyiptom ura. Azt is hallotta, hogy mit követel tőlük Egyiptom ura, és mivel hatalmába kerítette őt a félelem, kétségbe esett. A félelem általában kétségbeeséshez vezet. Kétségbeesésében pedig ostoba dolgokra hajlamos az ember. Jákob is saját fiaira támadt. Amikor valaki kétségbe esik, gyakran megesik, hogy rátámad tulajdon barátaira. És nagyon nehéz egy kétségbe esett embert megvigasztalni, mert sokszor már eljutottak arra a pontra, hogy nem kérnek a vigasztalásból. Ha odamész hozzá, hogy vigasztald, megeshet, hogy rád támad, hiszen kétségbeesésünkben ostoba dolgokat művelünk. Jákob is kétségbe esett és felnagyította a problémát. És érdekes, hogy a félelem valahogy tényleg felnagyítja a valódi problémát. Amikor Tucson városában szolgáltam lelkipásztorként, szinte még gyermek voltam, a 20-as éveim elején jártam, és az egyik nap megbeszélést tartottam az ifjúsági vezetőkkel. Az ifjúsági programokra vonatkozó terveinket kellett megosszuk egymással, ahogy ezt nekünk megtanították. Volt a csapatunkban 2 lány, egy makrancos ikerpár, akiket jól elkényeztettek, így megszokták, hogy mindenki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Összeesküdtek ellenem, és pár perccel a megbeszélés előtt elindultak a közérbe rágóért, ugyanis folyamatosan rágóztak. Erre én azt gondoltam, hogy rendben van, nem fogok csak úgy a fenekemen üldögélni, amíg vissza nem térnek, majd megtanítom én nekik, hogy ha 7:30-ra beszéltük meg ezt a találkozót, akkor bizony 7:30-kor kezdődik. Úgyhogy szóltam az egyik srácnak, aki ott volt, hogy jöjjön el velem a közérbe. A közértől egy saroknyira volt egy esővíz elvezető csatorna, ami az úttest alatt futott, egy hatalmas cső volt, oda bújtunk be. Amikor a lányok odaértek a csatornához, elkiáltottam magam, hogy kapjátok el őket. Majd fogtam egy nagy követ, és legurítottam az úttest alatt húzódó vízcsövön. Képzelhetitek, hogy hogy dübörgött. A lányok erre sikítva elfutottak, mi pedig a fiúval gyorsan visszamentünk a gyülekezetbe, majd leültünk a teremben, mintha csak rájuk várnánk. Kisvártatva egy rendőrautó állt meg az épület előtt, a két lány kiszállt belőle, odafutott hozzánk, és felhangon elmesélte a történetet. Arról számoltak be, hogy 15 srác próbálta elkapni őket, és csak mondták és mondták, és hihetetlenül hatalmasra duzzasztották a történetet. Bámulatos, hogy a félelem mennyire felnagyíthat egy adott helyzetet. Jákob megjegyzése is túlzás volt, ahogy a félelem gyakran túlzásokba visz bennünket. Engem sújt mindez, minden ellenem van. Pedig csak úgy tűnt, mintha minden ellene lett volna. Problémáinkat azonban sohasem az alapján kell megítéljük, amit látunk. Jákob is ebben hibázott. Pál azt mondja, hogy ne a látható dolgokra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. A látható dolgok ugyanis mulandóak, míg a láthatatlanok örökkévalóak. Jákob, nincs minden ellened, sőt, ha ismernéd a teljes igazságot, ahelyett, hogy elkeseredsz és félsz, inkább örvendeznél, ugrálnál örömödben. A kétségbeesés gyakran féligazságok szülik, mert csak a látható dolgokra nézünk, és nem vesszük Isten bele az egyenletbe. Amikor azonban Istent is beleveszem a számításba, akkor ki tudok tartani. Amikor arra gondolok, hogy Isten ül a trónon és munkálkodik, akkor eloszlik a félelmem. Rádöbbenek, hogy Isten nem hagyott el engem, és akkor biztos lehetek abban, hogy nem esküdött minden össze ellenem. Bár én lehet, hogy úgy éreztem, hogy minden ellenem van, de rosszul éreztem. Meglátásom töredékes tudásra épült. A Biblia azt mondja, hogy nincs minden ellenünk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Minden a javukra szolgál. Semmi sem választhat el bennünket Krisztus szeretetétől, sem szegénység, sem üldöztetés, sem éhínség. Semmi. A mindenbe ugyan beletartozhat az éhínség és az üldöztetés, de ha át kell is élnem e fajta szenvedést, tudhatom, hogy bármi jön is a javamra válik, mert semmi sem választhat el engem Krisztus szeretetétől. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldöztetés, vagy éhezés? Vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Van-e ekkora bizonyosságod Isten szeretetéről? Ha igen, boldog ember vagy, akinek békesség honol a szívében. Én annyira biztos vagyok Isten szeretetében, tervében és mindenek felett álló gondoskodásában, hogy nem félek attól, mi történhet velem. Mert bármi vár is rám, csak az jöhet, amit Isten megenged. Isten pedig szeret engem, és csak azokat a dolgokat engedi meg, amik a javamra szolgálnak. Nem enged meg semmi olyat, ami tönkre tenne. Isten csak azt engedi meg az életemben, ami a javamra válik, ebben biztos vagyok. Így tehát bizton állíthatom, hogy mindezekben a dolgokban diadalmaskodhatok, mert Isten szeret engem. Ha neked is e fajta bizonyosságod van Isten szeretetéről, átmehetsz a legnagyobb sötétségen is úgy, hogy körülötted sugárzik a fény, az ő szeretetének fénye körülöl el. Jákob felkiált, kétségbeesik, rosszul teszi, hiszen csak töredékes a tudása. Minden ellenem van. Pedig ez nem igaz. Ó, Jákob, bár csak ismernéd a teljes igazságot, többé nem sírnál kétségbeesetten, hanem örvendeznél. Sokszor mi is milyen kétségbeesetten kiáltunk, nyögdécselünk és panaszkodunk, miközben Isten egyre csak azt mondogatja. Ó, ha tudnád, hogy éppen mit végzek el! Várj, engedd, hogy végigvigyem a történetet. A végén jóra fordulnak a dolgok, meglátod. Az egész egy csodálatos titok. Várj, amíg ki nem bontakozik teljesen. És akkor olyan izgatott leszel, hogy milyen jót tervezek. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire tudjuk nehezíteni Isten dolgát panaszkodásunkkal. Szerintem már nem is szeretsz engem, Istenem. Miért csinálod ezt velem? Nem is tudom, talán jobb lenne, ha bedobnám a törülközőt. Istennek ki kell bírnia, ahogy végig panaszkodjuk az utat, miközben ő próbál értünk valami jót tenni. Néha úgy sajnálom Istent. Mennyi mindent kell kibírnia? Pusztán azért, hogy megmutathassa nekünk jóságát. Mennyi vádaskodásunkat kell elviselnie, és mindeközben Isten jó dolgokra gondol, és látja, hogy jó lesz az eredmény, és jó gyümölcsöket teremhetünk majd. Minden ellenem van, panaszkodik Jákob, miközben nem is ismeri a teljes igazságot. Ekkor Rúben azt mondta az apjának, az én két fiamat öld meg, ha nem hozom őt vissza. Bízd csak rám, én visszahozom. Itt Rúben elég nagy ostobaságot mond. De Rúben elég hirtelen ember volt, és most is első felindulásából ígérget ostobaságot. Ugyan miért vigasztalná az Jákobot, ha megölhetné Rúben két fiát, tulajdon unokáit? Tudjátok, gyakran az ember szükségét érzi annak, hogy mondjon valamit. De veszélyes dolog csak azért mondani valamit, hogy mondjunk valamit. Ekkor Rúben azt mondta az apjának, az én két fiamat öld meg, ha nem hozom őt vissza. Bízd csak rám, én visszahozom. De Jákob így felelt. Nem mehet el veletek a fiam, hiszen a bátyja meghalt, és ő egyedül maradt meg. Ha szerencsétlenség éri az úton, amerre indultok, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ahogy azonban telt múlt az idő, az éhínség folytatódott, és idővel elfogyott a gabona, amit Egyiptomban vásároltak. Az éhínség országszerte súlyosbodott. Amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik az apjuk. Vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda azt mondta nekik. Szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember. Ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk testvérünket, elmegyünk és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Ők tehát azt mondják apjuknak, nézd apánk, te nem érted ezt az embert. Megesküdöd, hogy nem fogad bennünket öcsénk nélkül, és ez komolyan is gondolja. Ha hajlandó vagy elküldeni velünk a fiadat, rendben, akkor elmegyünk. Ha viszont nem, semmi esetre sem megyünk el ismét Egyiptomba, és nem kerülünk az ember szeme elé. Izrael ezt mondta. Miért tettetek velem ilyen rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek? Ők így feleltek. Sokat kérdezősködött az az ember rólunk és családunkról. Él-e még az apátok? Van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd azt mondja? Hozzátok ide testvéreteket! Ha valaha is láttátok, hogy abban a kultúrában az emberek egymással hogyan veszekednek, tudjátok, hogy mindenki kézzel lábbal mutogat és kiabál, és az ember először azt hiszi, hogy ezek meg fogják ölni egymást. Szinte azt várja az ember, hogy egyszer csak előrántják a késüket. Így alkudoznak a juhok fölött is, bár most éppen nem erről volt szó. Izgalmas lett volna figyelni vitájukat, mert úgy tűnik, hogy beleadtak apait, anyait. Akkor Júda ezt mondta apjának, Izraelnek. Küldd el velem a fiút, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg sem mi, sem te, sem a gyermekeink. Én kezeskedem érte, tőlem kért számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljen vétkem terhét. Bizony, ha nem késlekedünk, már kétszer is megfordulhattunk volna. Más szóval, ne késlekedjünk tovább, itt az ideje, hogy induljunk, túl sokat vártunk, mostanra már vissza is érhettünk volna. Én majd kezességet vállalok érte, vállalom érte a teljes felelősséget. Ha nem hozom őt vissza, tőlem kért számon. Akkor így szólt hozzájuk az apjuk Izrael. Ha már így kell lennie, ezt tegyétek. Figyeljük csak az agyafurt, mindig valamiben mesterkedő Jákobot. Rakjatok az ország javatermékeiből a zsákjaitokba, és vigyetek ajándékot annak az embernek, egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyfüvet, mirhát, diót és mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, mert amint pénz visszakerült zsákjaitok szájába, azt is vigyétek vissza. Hát, ha tévedés volt. Jákob ravasz ember volt, ajándékokat küld annak a férfinak, hogy kiengesztelje, és hogy jó benyomást kelthessenek nála fiai. Testvéreiteket is vigyétek, készüljetek, menjetek vissza ahhoz az emberhez. Adja a mindenható Isten, és itt most Isten szövetségi nevét használja, vagyis azt mondja, hogy El Shaddai. Adja a mindenható Isten, hogy az az ember irgalmas legyen hozzátok, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket és Benyámint. Ha már el kell veszítenem gyermekemet, hát elveszítem. Jákobnak el kellett jutnia erre a pontra. Le kellett tennie mindent Isten kezébe. Eszter is el kellett jusson erre a pontra. Ha elpusztulok, hát elpusztulok. Ilyenkor az ember szembe mer nézni körülményeivel, és Isten kezébe helyezi az életét. Jákob is így szólt. Rendben, bízni fogok Istenben. Adja a mindenható, hogy az az ember irgalmas legyen hozzátok, és ha el kell veszítenem a gyermekemet, hát akkor elveszítem. Jákob szembenézett az élet valóságával. De sok ember egyszerűen képtelen eljutni erre a pontra. Sok ember nem hajlandó elfogadni bizonyos dolgokat. Csak harcol rendületlenül, pedig elérkezik az idő, amikor nincs más hátra, az ember kénytelen Isten kezére bízni magát és ezt mondani. Bármi következik is, minden Isten kezében van, nekem pedig azt kell elfogadnom, mert én hozzátartozom, az életem az övé. Így bármi történjék is, el kell azt fogadnom. Jákob is eljutott erre a rendkívül fontos pontra, és többé nem Jákobnak hívták őt, hanem Izraelnek, aki felett Isten uralkodik. Mintha Jákob azt mondaná itt. Jó, akkor most megint Izrael leszek. Érdekes, hogy milyen gyorsan Izraellé változott Jákob, vagy milyen gyorsan lett Jákobból újra Izrael. Jákobnak is voltak gyenge pillanatai. De végül azt mondja, lesz, ami lesz. Nagy különbség, amikor kezünkbe vesszük a dolgokat, és azután Istenre bízzuk útunkat. Ha már el kell veszítenem gyermekemet, hát elveszítem. Fogták tehát a férfiak az ajándékot, kétszer annyi pénzt vittek magukkal, meg Benyámint is. Elindultak és elmentek Egyiptomba, és megjelentek József előtt. Amikor József meglátta köztük Benyámint, így szólt háza felügyelőjéhez. Vidd be ezeket az embereket a házba, vágd le egy állatot, és készítsd el, mert ma velem ebédelnek ezek az emberek. Az úgy is tett, ahogyan József mondta, és bevezette őket József házába. Az embereket félelem fogta el, amikor József házába vezették őket, és ezt mondták. A pénz miatt hoztak ide bennünket, ami a múltkor visszakerült zsákjainkba. Ránk fognak rontani, ránk fognak támadni, és szolgasságra vetnek bennünket szamarainkkal együtt. A fivérek tehát ismét megijedtek, hogy a pénzes zacskók miatt kerültek bajba, és meggyanúsítják őket, sőt, rabszolgává teszik mindnyájukat. Odaléptek József házának a felügyelőihez, megszólították a ház ajtajában, és ezt mondták. Urunk, jártunk mi már itt a múltkor is élelmet vásárolni. De amikor elérkeztünk éjjeli szállásunkra, és kinyitottuk zsákjainkat, kitűnt, hogy mindegyikünk pénze a zsákja szájában volt, ott volt a pénzünk teljes összegében. Ezt most mi visszahoztuk magunkkal, de más pénzt is hoztunk magunkkal, hogy azon élelmet vásároljunk. Nem tudjuk, ki tette pénzünket a zsákjainkba. Ő azt felelte. Legyetek nyugodtak, ne féljetek. Istenetek, atyátok Istene adta azt a kincset zsákjaitokba. A ti pénzetek eljutott hozzám. Majd kivezette hozzájuk Simeont. Ők azt gondolták, pontosan értik, mi történik, hogy minden a pénz miatt van. A felügyelő azonban azt mondja, nem érti, mi bajuk, hiszen nála van a pénzük. Istentől kaphattak ajándékot. Szavaival azonban lerombolja elméletüket, úgyhogy most már ők is értik, hogy máshol lehet szó. Azután bevezette őket József házába, vizet adott, és megmosták a lábukat, a szamaraiknak meg abrakot adott. Ők pedig elkészítették az ajándékot, mielőtt József délben megjött, mert hallották, hogy ott fognak ebédelni. Amikor József hazaérkezett, bevitték neki a házba az ajándékot, amely náluk volt, és földre borultak előtte. Ő pedig békességgel köszöntötte őket, és megkérdezte. Jól van-e öreg apátok, akiről beszéltetek nekem? Éle még? Ők így feleltek. Apánk, a te szolgád jól van, él még. Majd meghajoltak és leborultak. Amikor József föltekintett és meglátta testvérét Benyámint, anyja fiát, ezt mondta. Ez a ti legkisebb testvéretek, akiről beszéltetek nekem? Majd ezt mondta. Legyen kegyelmes hozzád az Isten fiam. Azután elsietett József, mert öccsét látva elérzékenyedett, és sírnia kellett. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát. Józsefet szinte szétfeszítették az érzelmek. Itt van a testvére Benyámin, akiről azt hitte, hogy soha nem látja viszont. És most itt áll előtte. Annyira szerette volna megfogni és megölelni. Sírva fakadt, ezért sarkon fordult és kirohant a szobából saját szobájába, ahol nyugodtan kisírhatta magát. Olyan izgatott volt, és úgy örült, hogy újra láthatta őt. Azután megmosta az arcát, és kijött. Uralkodott magán, és ezt mondta. Tálaljátok föl az ételt. De külön tálaltak neki, külön azoknak is, és külön a vele együtt étkező egyiptomiaknak is. Józsefnek magas beosztása miatt külön asztala volt. Az ott étkező egyiptomiaknak is megvolt a külön asztaluk, fivérei pedig egy harmadik különálló asztalnál étkeztek, az egyiptomiak ugyanis írtóztak még annak a gondolatától is, hogy egy héberrel étkezzenek. Leültették őket vele szembe, az elsőszülöttet az elsőszülöttnek, a legfiatalabbat a legfiatalabbnak járó helyre. Az emberek pedig ámulva néztek egymásra. Sorba ültették őket az asztal körül, a legidősebbtől a legfiatalabbig. Az emberek észrevették, hogy születésük sorrendjébe ültették őket asztalhoz. Ámulva néztek egymásra, mert annak az esélye, hogy egy idegen így eltalálja a 10 testvér születésének sorrendjét, egy volt a 39.417 millióhoz. Utána számolhattok. Igencsak kicsi volt tehát az esélye, ezért nem meglepő, hogy az emberek ámulva néztek körül, hogy mi történik. Ő előle vitték nekik az adagjukat, de Benyámin adagja ötször nagyobb volt mindannyiukénál. Azután ittak és megmámorosodtak vele együtt. Kitüntetett figyelembe részesítette Benyámint, mivel ötször nagyobb adagot adott Benyáminnak, mint a többi testvérének. Azután József ezt parancsolta a háza felügyelőinek. Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába, a gabonája árával együtt. Ő eszerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. Reggel, amikor világos lett, útra bocsátották az embereket szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta a háza felügyelőjének. Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek. Ha utoléred őket, ezt mond nekik. Miért fizettek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni szokott az uram, sőt jósolni is ebből szokott. Rosszul tettétek, amit elkövettetek. Az egyiptomiak otthon voltak a varázslásban. Erről tanúskodnak a mind a mai napig fennmaradt egyiptomi varázskönyvek. Emlékezzünk csak arra az időre, amikor Mózes bement a fáraó elé. Abban az időben is akadtak meglehetősen ügyes egyiptomiak, akik ravasz mutatványokat végeztek. Ügyesen gyakorolták a varázslást. Az egyiptomiaknak voltak többek között olyan aranyból és ezüstből készült serlegeik, amikből jósoltak. A fivéreket tehát azzal gyanúsítják, hogy ellopták József jósoló serlegét. Amikor utolérte őket, el is mondta nekik ezeket a szavakat. Ők azonban ezt felelték neki. Miért mond az én uram ilyeneket? Távol legyen szolgáidtól, hogy ilyesmit tegyenek, hiszen azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amit zsákjaink szájában találtunk. Hogyan loptunk volna hát urat házából ezüstöt vagy aranyat? A fivérek tehát tiltakoznak, és váltig bizonygatják, hogy nem állt szándékukban megrövidíteni az urat. Akinél megtalálják szolgáit közül, az halljon meg, mi magunk meg rabszolgái leszünk uramnak. Ő ezt mondta. Legyen hát úgy, ahogyan mondtátok, de csak az lesz a rabszolgám, akinél megtalálják, ti szabadok maradtok. József így megpróbálta magánál tartani a legfiatalabb testvérét, hogy időt tölthessen vele, és felfedhesse magát előtte. Erre mindegyikük sietve lerakta zsákját a földre, és kinyitotta a száját. Ő pedig végigkutatta azokat, a legnagyobbikén kezdte, a legkisebbikén végezte, és megtalálta a serleget Benyámin zsákjában. Akkor ezek megszaggatták felső ruhájukat, majd mindegyik fölrakta a terhet Szamarára, és visszatértek a városba. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik. Hogyan csinálhattatok ilyet? Hát nem tudjátok, hogy a magamfajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt. Mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk, mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. Más szóval a fivérek megint felemlegetik bűnüket, amit József ellen elkövettek sok évvel ezelőtt, amikor eladták őt rabszolgának. Náluk volt az ezüst, amit első alkalommal vittek magukkal. Elhozták tehát azt az ezüstöt, és még egyszer annyit, és most tizen jöttek vissza, mivel Simeon még Egyiptomban raboskodott. 20 zsáknyi ezüst. Vajon nem csengett ismerősen? Józsefet annak idején 20 ezüstért adták el. A fivérek így reagálnak. Mit is mondhatnánk? Isten hozta napvilágra bűnünket. Rabszolgáid leszünk mindannyian. De ő ezt mondta. Távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Szerintem József itt még mindig próbára teszi őket. Látni szeretné, hogy milyen a többiek valódi hozzáállása Benyáminhoz. Vajon Benyáminra is féltékenyek, ahogyan korábban Józsefre is féltékenykedtek? Vajon Benyámintól is szeretnének megszabadulni, ahogy Józseftől is megszabadultak korábban? Vajon még mindig ott van szívükben az a mélyre szántó féltékenység? És ha igen, akkor hogyan valósulhatnak meg valaha is Isten tervei rajtuk keresztül? Véleményem szerint az egészet József kész akarva úgy intézi, hogy megláthassa, hajlandók-e testvérei az első adandó alkalommal megszabadulni Benyámintól. Itt ugyanis könnyű lehetőség adódott. Mi hazamegyünk, te meg csak tartsd meg az öcsénket. Korábban sikeresen megszabadultunk egyik testvérünktől, ő is nehéz eset volt, most pedig Benyámintól is megszabadulhatunk. Így mi örökölhetjük az öreg vagyonát halála után. József tehát próbára teszi hozzáállásukat, hogy megállapíthassa, vajon az idő megváltoztatta-e őket. Korábban már látta, hogy megbánták bűnüket, és ez jó jel volt. Most pedig mindannyian felajánlják, hogy rabszolgái lesznek. Ó, de hát nem kell mindannyiótoknak rabszolgámmá válnotok, Elég annak az egynek, akinél a serlegen volt. A többiek mehetnek békével. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak. Öreg apánk van nekünk, és annak egy öreg korában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Jákob József iránti szeretetét most Benyáminra öntötte ki. Vajon utálták ezért Benyámint? Te ezt mondtad szolgáidnak. Hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak. Nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgádnak. Ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, nem kerülhettek többi a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük. Nem mehetünk el. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és azt gondoltam. Biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, aki ez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád e fiú helyett, uram, rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Júda csodálatos módon közben jár itt Benyáminért, és felajánlja önmagát rabszolgának Benyámin helyett. Mennyire megváltozott a hozzáállása és a szíve. És vegyük csak észre, hogy hogyan beszél Jákobnak Benyámin iránti szeretetéről. Apám a lelkéből ragaszkodik ehhez a fiúhoz, és ha nélküle térünk vissza, apánk bizonyosan belehal. Mindez azt mutatja, hogy mennyire szerette Júda az öreg Jákobot. Júdában nyoma sincs a gyűlöletnek Benyámin felé, hajlandó Benyámin helyett vállalni a rabszolgaságot. Ezzel átmentek az utolsó vizsgán is, és József most már biztos benne, hogy fivérei őszintén megbánták tettüket. József most már látja, hogy eltűnt szívükből a keserűség és a gyűlölet. Tudja, hogy mindez már a múlté. Fivérei ezúttal kitűnőre vizsgáztak. Júda felajánlja, hogy magára vállalja a Benyáminnak kijáró büntetést. És érdekes, hogy később Júda törzsén keresztül jött el a messiás. Az oroszlán Júda törzséből magára vállalja nekünk járó büntetést. Itt pedig Júda ajánlja fel, hogy ugyanezt megteszi az öccséért. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József, éle még az apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. Ők még nem tudtak olyan felhőtlenül örülni a találkozásnak, hiszen nem tudták, hogy mire készül József. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseredjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Ne keseredjetek, Isten keze volt a dologban. Nem szabad megvetnünk azokat a másodlagos körülményeket, amelyeket Isten arra használ az életünkben, hogy az elsődleges célját megvalósítsa. József eladása is egy másodlagos körülmény volt. És József azt mondja fivéreinek, hogy ne keseredjenek emiatt. Észre kell venniük, hogy Isten keze volt mindvégig az egészben. Ő küldött el engem ide, hogy életben tartsam a családot. Józsefnek megvolt az az előnye, hogy ezen a ponton visszanézhetett, és láthatta Isten munkáját mindvégig. Ne keseregjetek! Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Isten tette mindezt. József Isten gondoskodó kezét látta az egészben. És milyen csodálatos is az, amikor nem csak a másodlagos körülményekre nézünk, hanem azokon túl meglátjuk, hogy Isten gondoskodó keze munkálkodik életünk minden körülményén keresztül. Nem mi csináltuk mindezt, hanem Isten. Isten küldött ide engem, hogy megóvja a családunk életét, mondja József. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki. Ezt üzeni a fiad József. Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét és sírt velük. Aztán elbeszélgettek vele a testvérei. Látták, hogy József őszintén örül találkozásuknak, peregnek a könnyei és nem akarja bántani őket. A testvérek hirtelen nem is tudtak mit kezdeni az egésszel. Itt volt ez a magasrangú férfi Egyiptomban, akiről egyszerre csak kiderül, hogy József, és most ott áll előttük, és sírva borul a nyakukba. Alig jutottak szóhoz. Emlékezzünk csak, mit mondott Jézus a 2 tanítványnak az Emmausi úton. Vakok vagytok, nem értitek az írásokat? És akkor tanítani kezdte őket. Mózestől kezdve végigment az írásokon, rámutatva azokra a helyekre, ahol az írás Krisztusról beszélt. A farizeusoknak pedig ezt mondta. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Az írások egyértelműen Krisztusról tesznek bizonyságot, allegóriák, analógiák, előképek formájában, és még sok más módon. És ahogy azt már korábban is említettük, József egyfajta csodás előképe Krisztusnak. Eladták, elutasították, kitagadták testvérei, és eladták rabszolgának. Fivérei 2. eljövetelekor azonban József felfedi magát előttük. A 2. eljövetelkor meglátják, ki is ő valójában. És amikor felfedi valódi identitását, megkönnyörül rajtuk. Az igében azt olvashatjuk, hogy amikor Jézus újra eljön, a zsidók rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Akkor majd könnyes szemmel kérdezik, hogyan fordíthattunk hátat messiásunknak? Hogyan utasíthattuk el Isten tervét? rátekintenek arra, akit átdöftek, és megkérdezik majd, mit jelentenek ezek a sebek a kezén. És Jézus akkor nem vádaskodik majd, csak ezt mondja. Barátaim házában vertek meg engem. Jézus elfogadja majd őket. Eljön tehát az a dicsőséges nap, amikor a zsidók felismerik messiásukat, Jézus pedig elfogadja őket, és kijönti rájuk kegyelmét és irgalmát. Isten kegyelmének gazdagságát adja majd a népnek, amikor magához gyűjti őket, testvérük pedig, akit gyűlöltek, elutasítottak és elpusztítottak, megbocsát nekik. József tehát a jövőbeli Jézus egyfajta előképe. Előrevetíti azt a napot, amikor Krisztus ismét oda megy majd Izrael népéhez, hogy kinyilatkoztassa magát nekik. Izrael felismeri őt, Jézus pedig elfogadja őket és megbocsát nekik. Ez az egész egy gyönyörű képe annak, ami egyelőre még jövő idő. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, mondja József testvéreinek. Mondjátok el neki, hogy úr vagyok itt Egyiptomban az ország felett. A fáraó házában meghallották a hírt, hogy megjöttek József testvérei. Tetszett ez a fáraónak és szolgáinak. Ezt mondta a fáraó Józsefnek. Mondd meg testvéreidnek, ezt cselekedjétek. Rakjátok meg állataitokat, eredjetek, menjetek el Kánaán földjére. Azután vegyétek magatokhoz apátokat, házatok népét, és jöjjetek hozzám, én pedig nektek adom Egyiptom földjének a legjavát, a legzsírosabb földön élhettek. Parancsold meg nekik, ezt cselekedjétek. Vigyetek magatokkal szekereket Egyiptomból, gyermekeitek és feleségeitek számára, hozzátok magatokkal apátokat, és jöjjetek ide. Ne sajnáljátok a holmitokat, mert Egyiptom egész földjének a legjava lesz a tiétek. Így cselekedtek Izrael fiai. József adott nekik szekereket a fáraó parancsa szerint, és adott nekik útravalót. Mindegyiknek adott egy öltözet ruhát, de Benyáminnak 300 ezüstöt és 5 öltözet ruhát adott. Apjának pedig ezt küldte. 10 szamarat, megrakva Egyiptom legjobb termékeivel, és 10 szamárkancát gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel útravalóul az apjának. Édesapja annak idején néhány dolgot küldött a fivéreivel neki. Balzsamot, gyógyfüvet, mézet, mirhát, diót és mandulát. Ő pedig 20 szamárnyi portékát küld vissza édesapjának. De ezt mondta nekik, ne civakodjatok az úton. Azután fölmentek Egyiptomból, és megérkeztek Kánaán földjére apjukhoz, Jákobhoz. Megmondták neki, hogy József még él, és egész Egyiptom fölött uralkodik. De Jákob szíve hideg maradt, nem hitt nekik. Na most meg miben sántikáltok? Elbeszélték hát neki mindazt, amit nekik József beszélt. És amikor látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék, fölélénkült apjuknak Jákobnak a lelke. A zsákmány láttá felélénkült Jákob lelke, itt az ige megint a Jákob nevet használja, majd így folytatta az ige. Ezt mondta Izrael. Ennyi elég. Csak hogy él még József a fiam. Megyek, hogy meglássam őt, mielőtt meghalok. A következő fejezetben az apa és fia csodálatos találkozásáról olvashatunk Egyiptomban. Az Úr legyen veletek, és vigyázzon rátok. Azért imádkozom, hogy megtapasztaljátok Isten kezét az életeteken, és ne csak a jó dolgokban, hanem a nehézségekben is megláthassátok Isten munkáját. Hadd ismerjétek fel mindnyájan, hogy valóban minden a javára válik annak, aki szereti Istent. Így hát, ahogy terveidben járunk, segíts nekünk, Urunk, hogy el tudjuk fogadni Istentől azokat a másodlagos körülményeket, azokat a nehézségeket, amelyeken keresztül kimunkálod elsődleges akaratodat. Segíts, hogy azt is meglássuk, amit fizikai szemünkkel nem láthatunk. Hogy megláthassuk, ahogy Isten keze munkálkodik életünk színfalai mögött, hogy megvalósítsa tervét és akaratát. Isten áldjon benneteket! Vigyázzon rátok, és őrizzen meg Jézus szeretetében. Amen.